Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmódot nem kell túlbonyolítani. Majdnem 30-as nőként én gyakran hallom azt a mondatot, hogy jaj, de hát már ketyeg az óra, és ez végtelenül frusztráló tud lenni, ezért ma a teherbeesési esélyekről beszélgetünk a különböző életkorokban dr. Vörös Anna, szülésznőgyógyász szakorvossal, termékenységspecialistával. Szia Anna!
Szia Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
A mai világban már nagyon kitolódott az első gyermek vállalása. Még például mondjuk az én édesanyám, amikor 31 évesen engem az első gyermekét megszülte, ő már egy rá volt írva a papírjára, hogy ő egy geriátriai terhes, tehát hogy ő egy idős terhes asszony. Ma viszont nagyon sokan az első gyermeküket azt már bőven 30 éves kor fölött vállalják.
Így van, és ezáltal sokkal több nehézségekkel néznek szembe azok, akik ma 30 év vagy 35 év fölött vállalnak gyermeket. Az én édesanyám engem 25 évesen szült, én első gyermek vagyok, és neki is azt írták rá a papírjára, és mindenki fogta a fejét, hogy idős először szülő 25 évesen.
Mi lenne biológiailag a legoptimálisabb kor a nők gyermekvállalására?
Legnagyobb esély a teherbeesésre 21 és 25 éves kor között van. Utána ez fokozatosan csökken, 25 és 30 éves kor között még nincs annyira drasztikus csökkenés, tehát ott egy 5-10%-kal kisebb az esély a teherbeesésre. Viszont talán az a legjobb példa, amit mindenki megérthet és könnyebb szemléltetni, hogy egy 20 éves leányzónak kell körülbelül 3 petesejt ahhoz, hogy abból egy élő egészséges gyermeke legyen. Itt a petesejtet, kérlek mindenkit, téged is értsétek úgy, hogy ez esetben csak a petesejtről beszélünk, tehát a petesejt minőségéről. Ugye? Tehát, hogy nem csak a jó petesejt kell ahhoz, hogy egy kisbaba megfogadjon, és utána egészséges gyermekké cseperedjen. Szükséges hozzá egy jó spermium is, egy megfelelő közeg, egy jó időzítés, megtapadás, hormonok összjátéka, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok minden, erről úgyis fogunk majd itt beszélgetni még. Most ezzel a példával, az idősödéssel csak a petesejtek minőségéről szeretnék egy pár szót mondani. Jó? Tehát ez fontos. Tehát egy 20 éves leányzónak kell 3 petesejt ahhoz, hogy egy élő egészséges gyermeke legyen. 2 petesejtnek már a 20 éves korunkban is olyan a minősége, amiből nem lesz gyerek, abban már ilyen genetikai huncutságok vannak. Egy nőnek a 30-as éveiben kell 10 petesejt ahhoz, hogy egy élő egészséges gyermeke legyen. 9 kuka, még akkor is, ha ez így nagyon csúnyán hangzik. És most tartok egy kis szünetet, mindenki tippelje meg, hogy 40 éves korban hány petesejt kell ahhoz, hogy abból egy élő egészséges gyermek legyen. Tehát 40 éves korban vajon hány petesejtnek jó a minősége? Hát most, ha mindenki végig gondolta, akkor elárulom, hogy 40 éves korban 100 petesejt kell ahhoz, hogy abból egy jót találjunk.
Hú, én mondjuk ilyen 40-et tippeltem volna.
Ugye? Na természetesen ez nem azt jelenti, hogy elfújjuk a szülinapi tortánkon a gyertyát, és akkor egy számláló átugrik 10-ről 100-ra, meg a 30 éves korban is más 31 és más 39 évesen, jó? Tehát, hogy ezek azért ilyen számok, amik olyan statisztikát valamiből gyártani kell, és kongresszuson ezt grafikonokon ábrázolni, de nagyságrendben ezt így képzeljétek el, tehát a 20 éves korban a 3-tól utána a 30 éves kor, tehát 30-as években 10, és 40 éves korban már nagyon-nagyon sok rossz minőségű petesejt van, körülbelül 100-ból egy jó. Ugye azt mindenki tudja, hogy a 35-38 év fölötti várandós édesanyáknak a babáit kifejezetten vizsgálják Down-korra és más kromoszomális eltérésekre. Ugye ez azért van, mert ezt is ugye tudjuk, hogy az idősödő anyai életkorral nagyobb az esély ezekre a genetikai problémákra. Ezt mindenki tudja és elfogadja. És ugye a Down-kor az bármennyire is így furcsán hangzik, kvázi egy ilyen light-os eltérés, tehát hogy azzal életképes gyermek tud születni. Tehát, hogy egy, nem mindegyik, de hogy több Down-kóros magzatembrió átmegy a rostán, nem lesz a természetes szelekció áldozata. Ennél súlyosabb fejlődési rendellenességek viszont a természetes szelekció áldozatává válnak, ezért van az, hogy hétfejű sárkányok, meg nyolckorú polipok így nem születnek, csak a filmekben, sci-fikben. Tehát, hogy azok az egyébként kóros osztódású embriók már egy nagyon-nagyon korai élet szakaszban, sok esetben még a megtapadás előtt, vagy a megtapadás után egy nagyon kicsivel a természetes szelekció áldozatává válnak, ezért így nem is tudjuk, hogy mondjuk ott volt egy megfogantatás, csak azt látjuk, hogy megint megjött a menstruáció, és ebben a hónapban nem jött össze a kisbaba. Tehát ezt így kell elképzelni, és itt még mindig csak a petesejt minőségénél tartunk. És hát gondoljátok csak bele, 30-as éveinkben ugye 10 petesejt kell ahhoz, hogy egy élő egészséges gyermek legyen. Ha azt vesztük, hogy minden hónapban van egy peteérésünk, ugye egy hónap egy ciklus, úgy körülbelül, akkor 12 hónap alatt 12 petesejtünk érik meg. Ha minden hónapban volt peteérés, ugye az sincs amúgy mindig stressz, nagyon sok minden befolyásolja. Tehát gyakorlatilag egy év alatt mondjuk úgy, hogy egy jó petesejt van. És abba kell beletalálni.
Igen, ez azért nem egyszerű, meg ha végig gondolom, hogy akkor egy év alatt egy esély van, azért az, és azért évről évre csökken az esély a teherbeesésre, azért ez nem egy túl biztató arány. És azon kívül, hogy azt javasoljuk mondjuk az én generációmnak, hogy akikben, tehát például bennem nyilvánvalóan egyetem alatt így fel sem merült, hogy én gyermeket vállaljak, mert annyira az volt bennem, hogy először a diploma, aztán utána belekerül az ember így a szakvizsga forgatagába, akkor is azért azt nagyon könnyen el tudja kapni az embert, hogy hú, akkor a szakvizsga legyen meg, vagy nincsen abban a párválasztási helyzetben. Van-e valami, amivel így meg tudjuk őrizni a petesejtjeink egészségét, meg hát mint ahogy azt már korábban említettük, nem csak a petesejteken múlik az, hogy mennyire vagyunk termékenyek, hanem még számos egyéb tényezőn is.
Így van, több más tényezőn is múlik, mind a női, mind a férfi oldalon. Ugye, ahogy egyre idősödünk, orvosként ezt te is tudod, illetve biztos orvostanhallgatók is hallgatják ezt, hogy minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb eséllyel üti fel a fejét más betegség, legyen szó egy magas vérnyomásról, egy anyagcserebetegségről, ugye az inzulinrezisztencia, egy prediabetikus állapotnak óriási nagy hype-ja van mostanság, de akár az egészségtelen életmódunkkal, az elhízással, a sok stresszel, és nagyon gyilkoljuk a szervezetünket, ezek mind-mind-mind a termékenység ellen hatnak. Ugyan ezek az ilyen egyéb betegségek, illetve hormonális eltérések, pajzsmirigy betegségek, ebből is ugye idősödő életkorban egyre több lesz. Illetve egyre több lehetőségünk van mondjuk a 30-35 éves korunkra különféle fertőző betegségeket begyűjteni, mondjuk egy-egy jól sikerült efoton. Gondolok itt arra, hogy mondjuk valaki felelőtlenül, óvszer nélkül bújik ágyba vagy sátorba valakivel, és mondjuk oké, annyira utána felelősség teljes, hogy bevesz egy 72 órás tablettát, és most így nem a HIV-ről vagy ilyesmiről szeretnék beszélni, nyilván az is nagyon fontos, de gondoljunk csak bele egy klamídiába, egy brutálisan gyakori nemi úton terjedő fertőzés. És igen, nagyon sok esetben ezek nem adnak tünetet, tehát most mondjuk a nem orvostanhallgató hallgatók, tehát laikusok kedvéért mondom, hogy tehát, hogy ezek úgy képzeljétek el, hogy nem olyan, mint hogy a metrón vagy a buszon rád köhög valaki, és akkor másnap már te is krákogsz és fáj a torkod. Tehát nem ilyen, hogy elkapod, és akkor utána rögtön heves tünetek vannak, és mész az orvoshoz, hogy meggyógyítson, vagy házi patikából kikezeled magad, hanem ezeknek sokszor nincsen ilyen azonnali akut heves tünetük, hanem csak úgy szépen így elkaptuk a kórokozót, az ott így bevackolja magát a kis petevezetékeinkbe, és sokáig nem okoz tünetet, vagy ha okoz, az sem specifikus, tehát mondjuk szerelmeskedés után ilyen alhasi nyomásérzés, esetleg egy-két csepp vér, amire ugye hajlamosak vagyunk ráfogni, hogy jó volt ez az este, ez a pasi, ez aztán nagyon tud valamit. De mondjuk biztos, hogy senki nem egy fertőző betegségre gondolna. És ezek után évekig is fennállhatnak. És nem csak a klamídia van ilyen, hanem ezeknek van sok más ilyen gonosz testvérük is, ilyen hülye latin nevük van, Neisseria, ureoplazma, mikoplazma és társai. Mondom, ezeknek közös tulajdonságuk, hogy nem úton terjednek, nem okoznak heves tünetet, nagyon aljas módon így lépésről lépésre betegítik meg a sejteket, és sajnos egy később, évekkel később meddőséget okozhatnak petevezetékbeli eltérés miatt. Tehát ez is olyan, hogy nem tudom én, 20 évesen még az ember volt, hát ki mennyivel, meg ugye bizonyos életet, hogy hogy is mondjam, ez is nem tudom, hogy mondjuk a 60-as években volt a 25 éves lány életében addig több férfival, vagy napjainkban. Hát ezt, erről szociológust kellene megkérdezni, én erre nem tudok válaszolni, de azzal biztos, hogy mindenképp egyet érthetünk, hogy minél hosszabb idő telik el, annál nagyobb esély van arra, hogy mind a nő, mind a férfi több partnerrel ismerkedik. Ezáltal nagyobb esély van arra, hogy például ilyen fertőző betegségeket is elkapjunk.
Igen, a másik, amit így mondtad, hogy nagyon hype-olva van például a prediabetes, és ami szintén mostanában nagyon-nagyon sokszor téma, ez a fogamzásgátló szedése, hogy sokan arra fogják, hogy ők azért nem esnek teherbe, mert hogy sokáig szedtek fogamzásgátlót, e között van valamilyen tudományos összefüggés?
Jelen ismereteink szerint nincs. Tehát, hogy amiatt biztos, hogy nem. Bocsánat, az előbbi kérdésnél még nem, valószínűleg én is végig gondoltam, hogy mi is volt a kérdés. És az volt a kérdés, hogy mit tudunk tenni ahhoz, hogy megőrizzük a termékenységünket. A petesejt minőség az, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni. Tehát a petesejt minőséget azt ugyanúgy el kell fogadni, hogy romlik, mint ahogy az életkor előre haladtával őszül a hajunk, romlik a szemünk, tehát hogy ez egy természetes állapot, ez nem azért van, mert a farzsebünkben hordjuk a mobiltelefont, teljesen természetes folyamat. Ezzel bár mindig próbálkoznak, különféle készítményeket és vitaminokat vizsgálnak rá, hogy vajon ez segíti-e, de jelen tudásunk szerint nincs olyan, ami teljesen egyértelműen meg tudnánk őrizni úgy a fertilitásunkat, hogy mondjuk 45 évesen hasonló esélyekkel gondolhassunk a gyermekvállalásra, mint mondjuk 23 évesen volt.
Igen.
Az összes többi körülménnyel viszont abszolút fontos foglalkozni.
Így bennem az szokott felmerülni, hogy akkor most már az én korosztályomnak abban kell gondolkodnia, hogy valakivel gyermeket vállalok 25 évesen, és utána valaki mással meg majd fel fogom nevelni, vagy nem tudom, mert így azért nagyon sokan küzdenek azzal, meg ez is bizonyították kutatások, hogy nagyon elmagányosodott a társadalom, főleg a Covid óta pedig végképp, szóval egyrészt az összezártság az nem tett jót sok kapcsolatnak, másrészt meg aki addig is egyedülálló volt, nagyon könnyen megszokta azt, hogy ő egyedül van, és azért most már ez szerintem egyre nehezebb, vagyis én így el szoktam azon gondolkodni, hogy a mi szüleink azok hogy találtak ilyen könnyen párt. Ez bennem nagyon sokszor egy ilyen gondolatot szokott elindítani, hogy vajon mi történt ez alatt az idő alatt, hogy ez idáig fajult, hogy így elmagányosodtunk.
Ez nagyon jó kérdés, valószínűleg nem én vagyok a legjobb ember, aki erre neked tud válaszolni, mert ez nem vág szakmámba, csak ötletelni tudok. Én azt gondolom, hogy a szüleink korosztályában még sokkal inkább úgy volt, ugye, akivel megismerkedtek, mondjuk ilyen, attól függ, ugye, hogy valaki, mondjuk, mit tudom én, szakiskolát végzett, és akkor 18 éves kora után már dolgozott, vagy mondjuk ment egyetemre, főiskolára, akkor meg utána kezdett dolgozni, tehát, hogy nagyságrendben én úgy tudom elképzelni, hogy az utolsó iskolai évei alatt, tehát mondjuk a szakiskolások akkor, vagy akkortájt, az egyetemisták, főiskolások, meg az egyetem főiskola éveiben, akit párt találtak, az volt a teljesen normális, és arra volt egy vágyuk, arra volt egy társadalmi nyomás gyakorlatilag, hogy ők azzal házasodjanak össze, szüljenek gyermeket, és éljék le az életüket, és az, hogy ebből több házasság maradt egyben, mint manapság, az meg megint olyan, hogy mert ők, hát, hogyha őket kérdezett, szerintem akkor ők azt mondják, hogy merők igenis küzdenek a házasságért, és ezt egy értéknek gondolják, és nem dobják el olyan könnyen, mint a mai fiatalok. Igen, kérdés, hogy ez a küzdés, ez egyébként mit eredményezett, meg hogy egyébként mondjuk ennek adott esetben mennyi anyagi megfontolása volt, hogy nem is tudták volna másképp megoldani, és inkább az éltek egymás mellett többé-kevésbé boldogtalanul. A napjainkban sokkal inkább, ahogy te is mondtad, arra van nyomás és presszió a társadalom részéről, hogy először legyen meg egy anyagi biztonságod, legyen meg egy egzisztenciális biztonságod, tehát hogy legyen meg a diplomád, legyen meg a másoddiplomád, legyen meg a szakvizsgád, legyen egy kis lakásod, egy kocsid, egy már ne junior, hanem senior pozícióban dolgoz valahol, melyik szakmában, hol, hogy hívják. És amikor ez megvan, te akkor vagy elég felelősségteljes ahhoz, hogy gyermeket vállalj. Tehát most, ha manapság, ha egy egyetemistának gyereke van, akkor mindenki ilyen ferde szemmel néz rá, hogy na jó, és hát hova szülte azt a gyereket, meg hol fogja felnevelni.
Viszont úgy, hogy akkor ez a kitolódik az első gyermek vállalásának az életkora, így ez teremtette az igényt a termékenységi eljárásokra?
Az IVF, ugye az az in vitro fertilizációnak a rövidítése, tehát az in vitro, ugye akkor testen kívül történik valami, az in vivo, meg a testen belül, most akkor latin órát tartottunk minden hallgatónak, az a lombik magyarul, és akkor ezen belül is, hogy valaki mindent lombik, ez szakmán belül is valaki mindent lombiknak hív, és IVF-nek, valaki csak azt hívja IVF-nek, vagy IVF-nek, ami a úgymond konvencionális lombik, tehát amikor a petesejtet nyakon öntik a spermiumokkal, rájuk csukják az inkubátor ajtaját, és reggelre megnézzük, hogy mi lett a randi eredménye. De ugye ennél vannak már ilyen sokkal szofisztikáltabb eljárások is, amit bizonyos problémák, nehézségek esetén kell alkalmazni. Például az ICSI, úgy van leírva magyarosan ICSI, igaziból ICSI nevű eljárás, ez az intracitoplazmatikus spermium injekció, amikor a srácoknak, a spermiumoknak kell egy picikét segíteni, hogy be tudjanak menni a petesejtbe. Ezáltal mesterségesen egy kis kaput nyitunk rajta, nyakon csípjük a legjobb képű srácot, és betessékeljük, hogy akkor mennyi drágám termékenyítsd meg. Tehát valaki ezt is mondjuk összefoglalóan IVF-nek nevezi, valaki külön mondja, hogy IVF, vagy külön mondja, hogy ICSI. Ezen már így szakmailag lehet vitatkozni. És ugye van az inszemináció, ami egyébként az állatgyógyászatból jött, tehát az embergyógyászatba, illetve nem állatgyógyászatból, mert ott inkább csak állattartásból nevezzük így. Amikor az előkészített spermiumokat mesterségesen juttatjuk be a nő, a hölgynek a méhébe, ezáltal a hüvei és a cervikális, tehát a méhnyaki faktort kikerüljük, illetve gyengébb spermiumok esetén, amikor kevesebb van, vagy kicsit lassabban mozognak, tehát meghatározott paraméterek esetén, ezzel előnyt tudunk elérni, azáltal, hogy nem kell ennek a gyengébb hadseregnek keresztül küzdenie magát a hüvelyen, a méhnyakon, a méhnyaknyákon, hanem kapásból a méhen belül találják magukat, meg még a biológus előtte egy picikét ráncba szedte őket, ellátta őket minden jó útravalóval és elemózsiával, hogy nagyobb eséllyel tudjanak termékenyíteni.
Most tök jól elmesélted, így szerint, mint egy kis mese, így mindenki számára érthető.
Ez az inszemináció, és nyilván mindegyiknek vannak még mindenféle cifra formái, de hogyha így nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ugye van ez az inszemináció, illetve van a lombik, az IVF és annak egyéb változatai. Magyarországon a 70-es években volt az első sikeres lombik, illetve mesterséges megtermékenyítés, és onnantól kezdve, mind Magyarországon, mind a világon azért elindultak a kutatások ebbe az irányba, és ezeket a technikákat egyre inkább fejlesztettük, tehát még én is az egyetemen tanultam olyat, hogy petevezetékbe tesszük vissza a megtermékenyített petesejtet, hanyadik napon kell, tehát hogy tényleg még azért egy tizen pár évvel ezelőtt is még különféle ismeretek voltak arról, hogy vajon melyik technológia lesz a legjobb és a nyerő, és most egy tizen pár évvel később már arról beszélünk, hogy egyértelműen hogy kell csinálni, és mert tényleg a finomságokat gyakoroljuk, illetve finom hangoljuk a különféle technikákat, húzunk a csavarokon, hogy még sikeresebbek legyünk. Korábban is volt erre igény, és azt nagyon nehéz összehasonlítani, hogy vajon hogy most lett több igény rá, vagy korábban is lett volna rá több igény. Tehát mivel korábban, ahogy ezt beszéltük, a nők vagy a párok túlnyomó többségében a 20-as éveikben vállaltak gyermeket, ezért az életkorból adódó petesejt és spermium romlás nem volt rajta a palettán, vagy legalábbis nem igazán. Voltak más nehézségek, mert korábban is voltak a méh anatómiai rendellenességei, gondoljunk csak egy beleszületett sövényre. Korábban is voltak anyagcserebetegségek, fertőzések, egyéb hormonális rendellenességek, és még sorolhatnánk a ritkább betegségeket is. Ezek most is vannak, viszont az életkorból adódó ivarsejt romlás az most sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. Azokon egyébként úgy konkrétan nem tud segíteni egy lombik vagy egy inszemináció. Tehát azt azért ugye az előbb is mondtam, hogy a petesejtek minőségét nem tudjuk a C-vitaminnal javítani 45 éves korunkig. Ugyanúgy igaz ez arra is, hogy a petesejtjeink minőségét attól, hogy lombikozunk, nem fognak javulni. Uh-huh. Ami előnyt elérhetünk ezzel, az az, hogy például egy lombikos eljárásnál, ha nincs petefészek kimerülés, vagy ilyesmi, ja, petefészek kimerülés is lehetett korábban, meg ilyenek, ezt például nem is mondtam, tehát mondjuk egy átlagos esetben leszívunk egy ciklusban 10-12 petesejtet. Az azt jelenti, hogyha egy 30-as években járó nőnél beszélünk, hogy akkor abból egy vagy mondjuk kettő lesz a jó petesejt. Azért adunk hormonokat előtte, hogy egyáltalán elérjük azt, hogy több petesejt legyen. És ez az előnye magasabb életkorban, nyilván a többi betegség kiküszöbölésén kívül, a lombiknak, hogy egy hónap alatt egy merítéssel át tudunk annyi petesejtet nézni, ami egy év alatt bukkant volna föl. Uh-huh. Tehát, hogy nekem volt például olyan 43 éves páciensem, aki egyébként harmadik gyermekét szerette volna egy új kapcsolatból, ahol a férfi is 40x éves volt, mind a kettejüknek volt már gyermekük, de azt mondták, hogy ők azt gondolják, hogyha nekik ez összejön, akkor ők még egy gyermeket nagyon szívesen felnevelnek közösen is. És hál' Istennek nagyon szerencsés helyzetben volt a hölgy, mert 43 éves koráig még nagyon jól megőrződött a petefészek rezerv kapacitása, nem volt petefészek kimerülése, és valóban ciklusonként 10 pár petesejtet le tudtunk tőle szívni. És 4 ciklus után ő terhes is lett. Gondoljuk el, hogy 4 ciklus alatt, tehát 4x10 pár, az gyakorlatilag 50 petesejtjét átnéztük annyi idő alatt, ezt nem szó szerint kell elképzelni, hiszen sajnos jelenleg nincs olyan technológia, hogy leszívom a petesejtet, megnézem egy speciális mikroszkóppal, és megmondja, hogy ez jó vagy rossz. Uh-huh. Nyilván van olyan, ami egyértelműen rossz, mert nem jó morfológiailag, ezt a biológusok tudják sokkal precízebben elmondani, de mondjuk úgy, hogy van, ami egyértelműen csúnya, hibás, nem jó, de vannak a szépek, amikben még attól lehet genetikai rosszaság, uh-huh. de ezeket jelenleg így nem látjuk. De akkor is megtermékenyítjük, nevelgetjük őket 1-2-3-5 napig a petri csészében, és utána meglátjuk, hogy hány marad életben, azokat visszaültetjük, azt vagy azokat visszaültetjük szakma szabályai szerint, és meglátjuk, hogy sikeres lesz-e, vagy sem. És akkor 4 után, amikor már 50 vagy több mint 50 petesejtet kvázi teszteltünk, akkor egy benne volt, hogy akkor egy megmaradt, és ő azóta meg is szülte a gyermekét.
Ezek azért olyan szép történetek.
Így van.
Szép sikersztorik. Beszéljünk egy kicsit a hormonokról, mert hát nagyon sokan szoktak attól félni, hogy egy-egy ilyen termékenyítési procedúra során hormonokat kapnak.
Hogy milyen hosszú ez a hormonstimuláció. Mert ugye ettől is mindenki nagyon fél, hogy úristen, akkor ő most hormonokat fog kapni, meg milyen nagy dózisban, meg férfivé válik, meg kinő a bajsza közben, meg nem tudom, hogy így úristen, hogy hízik 100 kilót, hogy ezek ilyen nagyon téves elképzelések. Tehát egy klasszikus ciklus, akár inszeminációt, akár lombikot nézzünk, de mondjuk nézzük akkor a lombikot, és mondom, van más is, de legyen egy klasszikus, egy nagy átlag, az a menstruációnál kezdődik. Tehát, hogy mondjuk a nőnek, mondjuk a te szervezeted vezényel. Amikor amúgy is megjön a menszeszed, akkor egy ellenőrző ultrahang után mi arra csatlakozunk rá, mint egy ilyen, nem tudom, oldallöket, egy kis hormonális támogatás, és ugyanazokat a hormonokat adjuk, tehát klasszik FSH hormont, ami a szervezetedben egyébként is termelődik, és az a célja, hogy megérlelje a petefészekben a petesejteket. És akkor ebből adunk egy picikét többet, és az a célunk, ugye, hogy abban a kiválasztott hónapban ne egy, hanem több petesejt érjen meg, más inszemre, más lombikra, stb. Stb. És ezt ellenőrizgetjük. És ugye azt már mindenki tudja, remélem, aki a te podcastedet hallgatja, hogy vagy egy kicsikét tájékozott a női léttel kapcsolatban, hogy körülbelül a hónap, tehát a ciklusunk közepén, mondjuk 14. nap magasságában, egy klasszikus 28 napos ciklusnál, ott van a peteérés. Tehát ugye ez a menszesz első napja az, amikor megjön, az az első nap, amikor úgy igazán vérzünk, az az egyes, és onnantól kezdve mondjuk 2 hét múlva. Ugye ebből mondjuk 4-5 napot menstruálunk, tehát marad még mondjuk 9 napunk a peteérésig. De hát ez a lombikos ciklusban is pont így van, menszesznél csinálunk egy kis ellenőrzést, és a vérzés valahanyadik napján elindul ez a rásegítő hormon kezelés, hormon stimuláció, hormonális injekciók, ami maximum ilyen 10-12. Napig megy, és ugye nem az elejétől indult. Tehát ha mondjuk a második-harmadik napon indulunk, és a 10-12. Napig tart, akkor gyakorlatilag egy ilyen, úgy gyorsan fejszámolás után, egy ilyen 7-9 napig. Tehát egy bő hét az, ameddig mondjuk minden nap kell injekciót adni. Uh-huh. Ez természetesen nagyon sok ellenőrző ultrahang készül, hogy ellenőrizzük, hogy minden rendben van-e, és ez 2 naponta, klasszikus esetben 2 naponta van az ellenőrzés, és az alapján tudjuk módosítani. Többet vagy kevesebbet adunk, hozzáadunk, még mást elveszünk valamit, tehát hogy finom hangoljuk a dolgokat. És néhány nappal a klasszik peteérés előtt már azt fogjuk látni, hogy nagyon szuper, itt már egy csomó petesejt elérte a megfelelő méretet. Ez azt jelenti, hogy mostantól nem kell már stimulálószert adni, hanem adunk egy darab tűzszőrepesztő injekciót, és azt követően mondjuk egy másfél nappal, ez ilyenkor óra-percre pontosan ki van számolva, akkor lesz a petesejt leszívás. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, 11-12. Napon megvan a tűzszőrepesztő injekció, és utána egy másfél nappal a leszívás. És leszívás után már csak a sárgatest hormonokat, ugye, amit sokan adott esetben várandósan is kapnak, ilyen hüvelygolyócska vagy szájon át szedhető tabletta formájában, ezek a klasszikusok, már csak azt adjuk a páciensnek. Tehát ez a borzalmasan nagy hormonlöket, vagy hormonterápia, amitől tényleg nagyon sokan félnek, az gyakorlatilag egy bő hétig tart.
Szerintem ez tök jó, hogy elmondtuk, mert legtöbb ember fejében ez egy hosszú hónapokig tartó folyamatként él.
És ez szerintem nagyon fontos. Tehát azért is, mert tudom, hogy ez tőlem is, tehát gyakorlatilag nincs olyan páciens, aki ne kérdezné meg. És én ezt nagyon szeretem így elmondani, szemléltetni. Most, hogyha nem egy hanganyag, nem egy podcastről beszélünk, akkor ez tök jó lerajzolni például. És persze mondom, ez a klasszikus, tehát hogy lehet ettől eltérni. Előfordulhat, hogy valami egy gátló kezeléssel indul, és abból indul a stimulálás, de nincs olyan, hogy hónapokon keresztül tartó ilyen hormonlöketeket adunk.
Ha így egy dolgot ki kéne emelni, ami szerinted mindenkinek szem előtt kell tartania a gyermekvállalással kapcsolatban, akkor az mi lenne?
Talán az, hogy készülj tudatosan a babavárásra. Ha a klasszikus tankönyvet és protokollt kell, hogy mondjam nektek, akkor 35 éves korotokig 1 évig nyugodtan próbálkozzatok, 35 és 40 között csak 1/2 évig, 40 éves korban vagy a fölött, ha úgy alakul, hogy valaki akkor szeretné első, második, harmadik, akárhanyadik gyermekét, viszont akkor rögtön a nőgyógyásznál kezdjetek, ha minden rendben van. Tehát 35 éves kor alatt is akkor ér 1 évig próbálkozni, hogyha veled is és a pároddal is minden rendben van. Nincsen társbetegség, nincs olyan, hogy már volt több vetélés, előző kapcsolatban próbálkoztunk, nem sikerült, rendszeresek a ciklusok, és ilyenkor azért figyelni kell, mert tök jók a termékenység tudat oktatóknak is a különféle videóik és képzéseik erről, de például a nagyon szélsőséges, tehát hogy mondjuk mit tudom én, egy 24-25 napos ciklus is még lehet normális. De amikor valaki babát szeretne, és ilyen rövid ciklusa van, vagy épp ellenkezőleg 33 napos ciklus is még lehet normális, de ha babát szeretnél, és bő 30 napos ciklusaid vannak, akkor azt kezeljük első körben nem normálisként, tehát inkább legyen egy hormonális kivizsgálás, inkább nézzen rád nőgyógyász, nézzük meg, hogy biztos van-e peteérés és ilyesmi, mint hogy fölöslegesen teljen el 1 év.
Igen.
Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és ami még úgy szintén azt gondolom, hogy itt az Instagram és egyéb social media platformok korában hasonlóan fontos, és erről nem esett szó, de lehet, hogy majd akkor egyszer beszélgethetünk róla, hogy ha nem jön össze a baba meg a termékenységnél, a férfiakkal indul a kivizsgálás. Tehát mindenki a nőkkel foglalkozik, mi is róluk beszéltünk most, nyilván mi is nők vagyunk, és mindenki a petejérésre van rákattanva, és nézegeti a nyákját, ami nem baj, tehát, hogy ami teljesen jó, de tudjuk, hogy nem csak ezen múlik, hanem nagyon-nagyon sok más dolgon is.
Köszönöm szépen, Anna, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon nagy öröm volt téged hallgatni, ezt ugye meseszerűen elmesélted az egészet, és szerintem sok tévhitet és félelmet sikerült eloszlatni.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük, hogy most is itt voltatok velünk, és időt szentetek az egészségetekre. Hogyha tetszett a rész, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő epizódokról. Kedves Testem Podcast, egészség kívül, belül, körülötted. Sziasztok!